A Mária Rádió az én rádióm is. Sok hallgatónk jelezte már, hogy szeretné megismerni azokat, akik egyéb munkájuk mellett önkéntesen végzett szolgálatukkal segítik a Mária Rádió küldetését. Ennek eleget téve a hetente hallható műsorunkban ők beszélnek arról, hogyan vezetett az útjuk a Mária Rádióhoz, miért éppen azt, és hogyan teszik, amit felvállaltak, és mi mindent kaptak e közben. Mai adásunkban Parák Esztert fogjuk megismerni. A felvétel előtt néhány perccel ért véget az élőadása. A Mária Rádió reggeli napindítójának volt a vezetője, irányítója. Hogyan érzed most magad?
Furcsa. Ritkán szoktam a mikrofonnak vagy a kamerának ezen az oldalán állni, bár a munkámhoz tartozik. Én a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak az egyik kommunikációs referense vagyok, és vannak olyan témák, amelyekben nekem kell bemenni a stúdióba, és nyilatkozni, és beszélgetni, de mindig nagyon furcsa.
Hogyan és ki által kerültél a Mária Rádióba, és milyen műsorokat vezetsz itt?
Három műsort vezetek a Mária Rádióban. Legrégebb óta vezetem a kedreggeli napindítót, Bátor Botond páros szerzetes meghívására vállaltam én el ezt a szolgálatot. Ő az én pótapukám, hogyha lehet így mondani. Én katolikus iskolába jártam, egy vallásos nevelést kaptam gyerekként, aztán középiskola, főiskola, akkor úgy nem voltam egy nagy templomba járó, vagy nagy hívő ember, 20 éves koromban. Felnőttkori újbóli megtérésemben neki nagyon nagy szerepe volt. Botond atya volt az, aki 2015-ben egyszer-egyszer megkért, hogy ugorjak már be helyette. És egy idő után szépen átadta nekünk Bátor Annának és nekem a napindítót. Aztán Annának is úgy fordult az élethelyzete, hogy nem tudta vállalni, és akkor így maradt nálam a kedreggeli napindító. Utána jött az Arszakra Fesztiválnak a műsora, lehetőséget kapott a fesztivál, illetve az Arszakra Alapítvány, hogy készítsen saját műsort. Dragonics Márta, az Arszakra Alapítvány kuratóriumi elnöke, fölhívott, többször találkoztunk a televízió kapcsán, és mondta, hogy szokta hallgatni a kedreggeli napindítót, és tetszik a stílus, ahogy készítem, ahogy beszélek, és akkor szeretné, hogy helyén vezetném a Szent Művészet című műsort 4 hetente hétfőnként. Aztán jött egy lehetőség, egy felkérés, és ugye Máltai Szeretett Szolgálatnak legyen egy saját műsora, és akkor azt mondtuk Rományi Tamással, a kommunikációs vezetővel, hogy akkor vágjunk bele. És 2 hetente csütörtökön 16:50-től a 8 ágú keresztet is vezetem, általában minden második adást, amiben máltai történeteket mesélünk el. Persze híreket is mondunk, meg fontos információkat, adatokat, meg mindent, de a legfontosabbak azok a történetek, amiket jól tudunk, az irgalmasság, testi-lelki cselekedeteit, amit így szépen megtanulunk az iskolában, meg szépen elmondjuk akár itt a rádióban, akár otthon, emberi történeteket mesélünk el, hogy hogyan teszik ezt azok, akik ebben profik, akiknek ez a szakmájuk, hivatásuk, és hogyan teszi ezt meg a Máltai Szeretett Szolgálat, és hogyan tehetjük meg mi.
Hogyan indult a mai napod? Hogyan készülsz?
Mire az ember ágyba keveredik, imádság, napátgondolás, persze elkészül a műsor, de akkor még eszembe jut, hogy de még azt az idézetet csak fölírom, mert reggelre elfelejtem, és akkor hirtelen ott van hajnal 1 óra. Volt olyan, hogy Tiszai Árpád, aki a kedreggeli adásnak a technikusa, hívott föl 7:05-kor, hogy Eszter, nem te vagy ma adásban? Úristen! Akkor egyszer aludtam el, na azóta már minden be van állítva. Szerintem az összes szomszédom nagyon utálhatja a kedreggeleket, mert ilyenkor 2 telefonébreszt, 3 ébresztő időpont van megadva, és csörög-csörög kedreggelenként.
És nem győzött kikapcsolni a riasztásokat.
Én nem szeretek korán kelni, nagyon nem. Inkább fönt vagyok egész éjszaka, meg reggelig írok, meg reggelig dolgozom, de nem tudok felkelni reggel. Úgyhogy ezért szabottam, amikor Botond atya megkért, hogy vállaljam el a keddi napindítókat. Nem fogok tudni fölébredni meg egyáltalán. És akkor mondta nekem Botond atya, hogy úgy kelj föl minden nap, hogy Isten országát akarom építeni. Ez legyen az első. A felkelésnél nagyon fontos az, hogy hogy indulsz el, hogy Istenem, reggel van, vagy azt mondod, hogy reggel van, Istenem. Hogy jó reggelt, Istenem. Azt gondolom, hogy minden keresztény embernek feladata, felelőssége, hogy Isten országát építsük. És nekünk újságíróknak, ugye én újságíró végzettségű vagyok, ez a munkám, ez a szakmám, hivatásom, nekünk különösképpen is nagy felelősségünk van ebben. Így akkor igenis fölkelek reggel 4:30, nyilván másoknak ez nem áldozat, nekem igen, és igenis itt vagyok reggel 6:00, mert ugye a 7-től van adás, de élő adásra nem esünk be, hanem itt vagyunk, fölkészülünk, kinyomtatjuk az adásmenetet, megbeszéljük a technikussal, mi lesz, még 3-szor ellenőrizzük a telefonszámot, hogy jót hívjunk. Mielőtt kigyullad a piros lámpa, azelőtt keresztvetés van. Tehát, hogy ez izgalom is, nyilván minden alkalommal, amikor az ember megszólal, de óriási nagy felelősség is. Jó ide tartozni, meg tudni azt, hogy imádkoznak értünk.
Hallom én is az ima szándékokban, hogy imád kérek azokért, akik a Mária Rádióban önkéntesként is végzik a feladatokat.
Óriási dolog a Mária Rádióban, hogy egymásért ismeretlenül is imádkozunk. A Mária Rádió családjához tartozni, ezért egy óriási erő, mert itt nagyon sokan fogunk össze az imádságban. És én tudom, hogy minden este van legalább 3 ember, aki imádkozik, értem, az édesanyám és 2 pálos szerzetes. Innentől kezdve nagy baj nem történt, mert a pálosok elég jobban vannak a Jóistennel.
Azért kerültél a média közelébe, vagy azért lettél újságíró, mert hogy annyi mondani valód volt, amit megosztanál másokkal, vagy pedig ezt egy jó pályának tartottad? Vagy ez már gyerekkorodban így indult?
Minden bizonnyal így indult. Az általános iskolában volt egy történelemtanárom, Ucskai Gyula, aki elindított egy iskola újságot, és abban rövidebb, hosszabb dolgokat írogattam, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Aztán egy másik iskolában én magam indítottam el egy iskola újságot, aztán középiskolában már kitaláltam magamnak, hogy szeretnék újságíró lenni, illetve magyar tanár, és amikor befejeztem a főiskolát, hazamentem, és akkor kerestem munkát.
Hazamenni?
Esztergomba. Én esztergomi vagyok. És édesapám mondta, hogy keres a tévé valamilyen pozícióra embert, és mondtam, hogy ne butáskodjál már, mit keresnék én tévében, hát én újságíró vagyok, én a betűhöz értek. Tulajdonképpen édesapám lökött be az Esztergom tévé taján, amiért azóta is
ennyire
hálás vagyok neki.
Kellett.
Igen, igen, mert hogy én abszolút nem ezt képzeltem el magamnak.
És hát, mi az, amit kaptál végül ezáltal?
Amit kaptam, az egyrészt már egy akkortól datálódó, nem egy, hanem 2 nagyon jó barátság, akik most a Bonum TV-nek a vezetői, Jakab Péter és Csúcs Zoltán, ők voltak ott az én főnökeim, és mai napig velük nem csak szakmai kapcsolatban, hanem baráti kapcsolatban is vagyunk, illetve hát rengeteg tapasztalatot kaptam. Azóta sokkal inkább vagyok már tévés, mint újságíró. A Bonum Katolikus TV-nél dolgoztam 5 évet, mint híradós, szerkesztő, aztán műsorvezető, illetve volt egy saját portré műsorom, a Kávéház című műsor, és voltam egy műsornak a főszerkesztője a TV2-n. Nagyon szeretem a színházat. Valahol a hivatásomnak az egyik része az, hogy a színházról beszéljek, a színházról írjak. Színházművészeti szakírást tanultam, ezzel igyekszem foglalkozni, meg bővíteni az ismereteimet, meg most is elkezdek egy ilyen képzést. Nagyon-nagyon sok minden megvalósult ebből, amit én elképzeltem magamnak, aztán a Jóisten tudja, hogy miért csinálta, meg miért kellett ennyi emberrel találkoznom, ennyi helyen megfordulnom.
Bizonyára sokan emlékeznek rád. Voltál olyan helyzetekben, amikor a hangodat felismerték, és mondták, hogy de jó, hogy most személyesen is találkozunk?
Jó, ezek nagyon furcsa helyzetek. A televízióban volt erre példa. Aztán a Mária Rádió kapcsán is jó néhányszor kaptam már vissza, hogy te vagy az. Nekem ez furcsa, én nem tudom, hogy mit kell erre reagálni, de mindig kérem a Jóistent, hogy az önteltséget, meg nem tudom, milyen elégedett vagyok magammal érzést, ezt így vegye el tőlem, mert hogy nem az én érdemem.
Volt olyan helyzet, hogy valamit sikerült megcsinálni, és sikerült elérni, és utólag gondoltál arra, hogy hú, én ehhez azért kicsit kevés lettem volna, és milyen jó, hogy Isten besegítette az ő sajátos módján.
Volt olyan, amit abszolút csodának éreztem. Élőben közvetítettük Szenttatyánk apostoli útjait, és Fülöp-szigetekre utazott éppen. Halvány fogalmam nem volt arról, hogy hol van a Fülöp-szigetek. Nem, hogy ott egyáltalán mi történik, vagy mi a katolikusok aránya, vagy ott mit csinálnak. Semmit. Azt tudtam, hogy Ferenc pápa ma oda megérkezik. Szinkrontolmács, műsorvezető, hirtelen senki nem ért rá, Eszterke beül a stúdióba, beszélek angolul, na de azért az, hogy tolmácsolok valamit, azért az nem ugyanaz. Már láttuk szállni le a repülőgépet, és semmi fogalmam nem volt róla, hogy mi történik. Beültem, és másfél órás adást csináltam meg úgy, számokkal, adatokkal, minthogyha én arra készültem volna egy hétig. Tudom, hogy minden a helyén volt, és minden igaz volt, és akkor ott ültem, hogy na, ezt hívják csodának.
Amit itt a rádióban végzel, az egy önkéntes tevékenység. De hogy éled ezt meg?
Kozma Imre atya mondta azt, hogy az élet arra való, hogy elajándékozzuk. És azt gondolom, hogy ami tőlem telik, azt megpróbálom megtenni, hogyha az csak egy háromnegyed óra itt a rádióban, ami nyilván nem csak háromnegyed óra, mert igényel felkészülés, szervezést, stb., de hogy ezt miért ne tenném meg.
Mit jelent néked a Mária Rádió?
Mit jelent nekem a rádió? Nekem nem volt könnyű kapcsolatom az édesapámmal. 2019. februárjában ment el. Nagyon sokat vitatkoztunk, én nagyon hasonlítok rá. És talán emiatt is, mert mind a ketten nagyon makacs voltunk, nagyon sokat segítettek a páros atyák, hogy ezt tudjuk rendezni. És mielőtt ő elment, januárban volt az, hogy én kaptam egy levelet ide a szerkesztőségbe, Dolhai Attilától. Csak megköszönte, hogy szóba hoztam itt a rádióban, és megbeszéltük, hogy eljön majd hozzám vendégnek. Akkor apu már nagyon beteg volt, bekerült a kórházba, és az egyik utolsó tiszta fejjel elmondott, ugye nagyon sok gyógyszert kapott nyugtatók, utána már zavart lett, és az egyik utolsó ilyen nagyon tiszta mondata vagy gondolata az az volt, anyukámnak mondta, hogy ugye mondtad az Eszterkének, hogy mennyire büszkék vagyunk rá. És ő volt az, aki mindig mondta, hogy hát neked a tévében a helyed, meg a rádióban a helyed. És nagymamám volt a másik, aki szintén nemrég ment el. És tudom, hogy neki is nagyon sokat jelentett a rádió. Ő református volt, de nagyon szerette hallgatni a Mária rádiót. És én ezért csinálom, mert tudom, hogy nagyon sokan vannak otthon egyedül, akiknek ez ad vigaszt, társaságot, közösséget, ahogy láttam ezt a nagymamámon is. Úgyhogy én ezt csinálom, és remélem, hogy büszkék rám.
Megérintett engem is, amit mondasz, és a hallgatók ugye nem látják, bár a hangodon bizony érzik, hogy potyognak a könnyeid. Ezek most az öröm, meg a jó emlékezés könnyei.
Meg a hiány könnyei, és erre mondta azt, most bevallom, van egy tetoválás a kezemen, az van ráírva, hogy hittel, és az egyik T betűből kereszt van formálva, ezt nekem Györfi Szabolcs páros atya mondta, amikor egymás után jöttek a gyászos pillanatok, hogy mit csináljak, hogyan készüljek föl rá, hogyan lehet mindezt megérteni, elfogadni, vagy amikor nagyon nehéz fölkelni és újra elindulni, hogy igen, be kell jönni a rádióba, és nem hallhatja a hallgató azt, hogy nekem nehéz. Akkor mit csináljak? Hogyan? És annyit mondott a Szabolcs, hogy hittel.
Amen. Kedves hallgatók, Parák Eszterrel, a Mária Rádió önkéntesével, több műsor vezetőjével Kerek József beszélgetett.
A Mária Rádió az Én Rádióm is című műsorunkat hallották.
mi rádiónk.
Beszélgetés a Mária Rádió aktuális kérdéseiről.
Szépen köszönjük tehát Parák Eszternek ezt a megrendítő tapasztalatot, és hogy megosztotta ezt ma velünk. Szeretettel köszöntjük a hallgatói családot innen élőben a stúdióból a mai Mi Rádiónk adásban. A promóció, a terjesztés területe az, aki egy kicsit beszámol arról, hogy hogyan is vagyunk most itt a rádióban. Én Mahali Kriszti vagyok, és itt van velem Cser Tomi.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Illetve a legújabb kolléganőnk, Hajnalné Sigrai Zsuzsanna, akit mi Zsuzsónak szoktunk hívni. Téged is szeretettel köszöntelek, Zsuzsó.
Köszönöm szépen, és én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatói családját.
Mindjárt egy kicsit megismerkedünk majd jobban Zsuzsóval, akinek egyébként ez az első élő adása, hogyha jól tudom. Viszont mielőtt vele beszélgetnénk, szeretnénk személyesen is köszönteni mindenki csöpikéjét, az egyik nagyon kedves önkéntesünket, aki a mai napon ünnepli a 80. születésnapját. Isten éltesse sokáig, a kezdetek óta önkéntesünk, és egészen addig itt volt személyesen a rádióban is, amíg az egészsége engedte. Most is otthonról tudjuk, hogy nagyon sokat gondol ránk, segít nekünk telefonon, amikor információ hiányban szenvedünk, úgyhogy szeretettel üdvözöljük innen, köszönjük neki a rengeteg segítséget, amit kapunk, és kérjük a hallgatói családot, hogy ha az erejük engedi, akkor az imáikba a mai napon külön őt is foglalják bele. És hát akkor Zsuzsó, hozzád fordulok most, hogy egy kicsit a hallgatói családunk is jobban megismerjen, erre ugyan később is lesz majd lehetőség, illetve valószínűleg van, aki már tegnap hallotta a hangodat az adománytoborzó napunkon, de akkor azért arra nem volt annyira lehetőségünk, hogy egy kicsit tényleg bemutatkozz, úgyhogy először arra szeretnélek kérni, hogy mondj egy pár mondatot magadról, hogy mi az a legfontosabb, amit szerinted tudni kell, esetleg mit csináltál, mielőtt a Mária Rádióhoz jöttél.
Köszönöm szépen. Hát közvetlenül azelőtt, hogy a Mária Rádióhoz jöttem, egy iskolában dolgoztam, de rögtön tovább kapcsolnék innen egy korábbi munkahelyemre. A Ferences Gimnáziumban dolgoztam Szentendrén jó néhány éven keresztül, ami számomra egy nagyon nagy élmény volt. Ott dolgoztam iskola titkárként, a jelenlegi műsorigazgatónk Lukovics Milán atya igazgatása mellett, és szerintem valahol itt kell keresni a gyökeret abban, hogy ma én újra itt dolgozhatom, részben az ő irányítása mellett, részben természetesen az elnök úr és a többi munkatárs irányítása mellett a Mária Rádióban. Tehát iskola titkárként dolgoztam, illetve azt megelőzően is adminisztratív területen, de valahogy mindig így az oktatás közelében. Van egy másik lába az eddigi életutamnak, noha ez egy sokkal rövidebb időszak, mentálhigién és tanulmányokat végeztem, és ennek keretében egy idős otthonban dolgoztam 2,5 évig, ott önkéntesként dolgoztam, idősökkel beszélgettem, személyes beszélgetések, vagy csoportban folytatott beszélgetések voltak ezek.
Az önkéntességről ugye tegnap is beszélgettünk egy kicsit, meg hogy állsz te ehhez hozzá, mik ezzel kapcsolatban a gondolataid. Ide be is szúrnék akkor egy gyakorlati információt a kedves hallgatói családnak, hogy aki esetleg lemaradt a tegnapi beszélgetésről, vagy bármelyik beszélgetésről, az archívumunk, a Mária Rádió archívuma most már regisztráció nélkül elérhető, ami azt jelenti, hogy csak föl kell menni a www.mariaradio.hu oldalra, és ott minden műsorunkat meg lehet találni, úgyhogy akit érdekel az, hogy Zsuzsó mit mondott nekünk tegnap az önkéntességről, az ott meg tudja hallgatni, és akkor most viszont arra kérdeznének, hogy ha nem munka, hanem mondjuk a szabadidő eltöltéséről van szó, akkor mi az, amivel szeretsz foglalkozni?
Hát szabadidőm nagy részében leginkább azt hiszem, hogy bár ennek pont a jelenlegi járvány időszak ellenére tesz, de hogy szeretem így az emberi kapcsolataimat megélni. Családomban is, közösségben, baráti körben nagyon szeretünk találkozni, összejönni, beszélgetni. Erre viszonylag sok időt szánunk. Van egy kis házunk Leányfalun, ez egy ilyen családi örökség, és itt ez sokszor találkozó pontja, akár volt kollégáknak, barátoknak, diákoknak, munkatársaknak. Ez igazából egy fontos időtöltési pont.
Ahogy mondtad is, ez a járványos időszak ezt nem teszi könnyűvé, hogy találkozzunk. Nektek volt valamilyen módotok, vagy valami kis gyakorlat, amit kitaláltatok arra, hogy esetleg hogy lehet ezt valamilyen formában pótolni, vagy kicsit átalakítani, hogy ha nem is lehet személyesen találkozni, mégis valahogy megéljétek ezt a közösséget?
Hát igen, mi is éltünk nyilván azokkal az eszközökkel, technikai eszközökkel, amelyeket sokszor szidunk, de azt hiszem, hogy ebben a járványos időszakban azért az áldását is éreztük annak, hogy azért a telefon bármikor rendelkezésre áll, a számítógép, a különböző videokonferenciás lehetőségek, hogy láthatjuk is egymást. Nyilván ezzel sokszor éltünk, de hát közhelyszerű, de tényleg nem pótolja azt a személyes kapcsolatot, ami tényleg a találkozások jelentenek. De nyilván ezekből próbáltunk gazdagodni, különösen azokban a hónapokban, amikor tényleg be volt zárva az ország, úgymond.
Köszönjük szépen, hogy ebbe most beengedtél minket. Még azt kérdezném meg tőled, hogy a hallgatók is egy kicsit talán jobban tudják, hogy mik azok a feladatok, amiket te itt most fogsz majd a Mária Rádióban csinálni.
Igen, hát az elsődleges feladatkör, amire megbízást kaptam, hogy ismerkedjek meg ezzel az egész csodálatos rendszerrel, amire épül a Mária Rádió, nevezetesen a több száz önkéntesünk szolgálatára és munkájára. Úgyhogy ez ügyben tájékozódom, ezt kell majd valamilyen módon összefogni, koordinálni. Persze nagyon az elején vagyok, csak az ismerkedés fázisában vagyok még, de szeretnénk egy egységes adatbázist kialakítani, ahol igazán benne van minden területen munkálkodó önkénteseink névsora. Ez nagyon fontos abból a szempontból is, hogy tudjuk, hogy igazából hányan vagyunk, mely területek azok, ahol toborzásra van szükség, mely területeket kell kicsit erősíteni. És nem utolsó sorban, hogy hát amennyire lehetséges, személyessé tegyük ezt a kapcsolatot visszajelzések útján, esetleges majd találkozók, programok szervezése útján, hogy picit élővé tegyük azokat a kapcsolatokat, amik sokszor ugyanúgy a virtuális térbe szorulnak. Ezt nagyon nagy kihívásnak érzem, nagyon nagy megtiszteltetésnek is, hogy ennyire közelről most beleláthatok abba, hogy hogyan is tartja életben a rádiót ilyen sok ember szolgálata, imádsága és munkája.
Hát kívánok neked nagyon sok sikert ehhez a munkához, és még egyszer
köszönöm szépen.
Köszönjük szeretettel a fedélzetet, mi nagyon örülünk neki, hogy itt vagy, és a hallgatói család is egyre többet hallhat majd téged is, ahogy megyünk majd előre az időben, és hát vannak a már megszokott hangok is, itt bellettem, ahogy az elején szóhoz jutott Tomi, legalább egy köszönés erejéig, de akkor most hozzád fordulnék, Tomi, hiszen vannak az újdonságok mellett olyan témáink is, amik időről időre előjönnek, de talán ugyanilyen fontosak, és most is készültünk egy ilyen fontos témával, ami kezd időszerű lenni megint. Mi ez a téma, Tomi?
Hozzáteszem még itt az elején, hogy én nagy-nagy élvezettel hallgattalak benneteket, tehát egyáltalán nem zavart, hogy az én hangom annyira nem hallatszódik. De hogy a kedves hallgatói családhoz is forduljunk egy igen komoly témával kapcsolatban, ez az adó 1%, így időről időre megemlítjük, hát főként így általában az évek elején, és főként így a március és május közti időszak az, ami ahol a legtöbbet hallhatják ezt a kedves hallgatók, de mégis ez az adó 1%, ugyebár akinek van munkája, és ugye fizeti az adót, a személyi jövedelemadót, az rendelkezhet 1%-áról egy bizonyos civil szervezet javára, plusz 1%-ról pedig egy egyház számára. Természetesen javasoljuk, hogy ez a Római Katolikus Egyház legyen. Illetve hát ugye a civil szervezetnél pedig a Mária Rádiót szeretnénk, hogyha minden kedves hallgatónk, aki rendelkezik ilyennel, ő felajánlaná az 1%-át számunkra. Most sokan kérdezhetik, hogy na de mi van akkor, hogyha én nem dolgozok már, nyugdíjas vagyok, én akkor nem ajánlhatom fel az 1%-omat. Ez így van, viszont ajánlhatjuk mondjuk a gyerekeink számára, hogy tegyék meg ugyanezt, vagy az unokáinknak, vagy akár egy közeli ismerősnek is. Tehát valamilyen úton, módon mi ehhez az 1%-hoz mindenki tud kapcsolódni, és mindenki tud akár toborozni egy embert. És még ami nagyon fontos az 1%-kal kapcsolatban, hogy ugye ez nem kerül semennyibe. Az embernek egy pici idő ráfordítás ennyi, de 0 forintunkba kerül, és mégis a rádió átlagosan egy-egy ilyen felajánlásból olyan 4500 forint környéki összeget tud megkapni. Most évről évre általában a felajánlások száma sajnos egy picit csökken. Ez betudható annak is, hogy ugye most már a NAV csinálja meg ezeket a tervezeteket, nekünk csak rá kell tekinteni és megnézni, hogy helyesen végezték el, amit mindenkinek javaslok, mert nagyon fontos, hogyha esetleg valami hiba van benne, vagy bármi, tényleg 2 kattintással oda tudunk navigálni és megnézni az adóbevallásunkat, és akkor már plusz 2 kattintás tényleg, hogy felajánljuk ezt az adó 1%-unkat.
Említetted itt a kattintásokat, ez azt jelenti akkor, hogy az egyik módja annak, hogy felajánljuk ezt az 1%-ot, az online érhető el?
Igen, talán ez a legegyszerűbb módja, ezért is szoktam ezt így előre venni. Természetesen vannak még ilyen hagyományosabb módjai, mint például a magazinban is van egy ilyen rendelkező nyilatkozat, amit el tudunk juttatni a NAV számára, ki kell tölteni, ki kell vágni, ki kell tölteni, és postára feladni. Így is lehet rendelkezni adónk 1%-áról. De talán ami még egyszerűbb, az az online formában, ugye aki rendelkezik ügyfélkapuval, most már az ország nagy része rendelkezik ezzel, az esja.hu oldalon tud belépni az ügyfélkapus belépésének a segítségével, és nagyon-nagyon végtelenül egyszerű módon a NAV egy olyan szép oldalt csinált, ahol 2 darab kattintással tudjuk ellenőrizni azt, hogy ők milyen adó bevallást csináltak nekünk, illetve egy másik felületen pedig, hogy hogyan tudunk rendelkezni az adónk 1%-áról. És még annyira megkönnyítették a dolgunkat, hogyha az adó 1% részre megyünk rá, akkor elegendő csak elkezdeni beírni azt, hogy Mária Rádió a szervezet nevéhez, ő már automatikusan föl fogja ott dobni a találatok között a Mária Rádió Közhasznú Egyesületet, csak rákattintunk és semmiféle adószámot se kell beírni, csak rákattintunk és mindent ő kitört azonnal.
Jó sok információt itt elmondtál most ezzel kapcsolatban, voltak honlapcímek is. Aki esetleg nem tudott mindent megjegyezni, talál valahol ehhez segítséget?
Természetesen, és hát nem is elvárható, hogy itt azt, amit én elhadartam, azt mindenki gyorsan felírja. Éppen ezért a honlapunkon, a támogatások fül alatt van egy külön adó 1% rész, amire rákattintanak, ott részletesen leírtuk lépésről lépésre, hogy hogyan is kell ezt megtenni, akár online, akár ilyen hagyományos módon, beküldős módon. Sőt, még Lukovics Milán atya csinált egy ilyen oktató videót is, vagy ilyen bemutató videót arról, hogy online hogyan csináljuk meg, és ott lépésről lépésre a videón meg lehet nézni, hogy hogyan is kell beadni ezt az adó 1%-ot. Ezt akár elküldhetjük a gyerekeinknek, unokáinknak is, hogy minél többen felajánlják adójuk 1%-át a Mária Rádió számára.
Ennek mi a határideje? Ez bármikor meg lehet tenni?
Bármikor lehet, mostantól már lehet rendelkezni, de igazság szerint az aktualitás az március 15-től lesz majd, hiszen akkor készülnek el az adóbevallások. Március 15-től május 20-ig terjed ez az időszak, amikor mi ellenőrizhetjük ezeket, és akkor hivatalosan akkor ajánlhatjuk fel adónk 1%-át is, tehát ez az időintervallum, amikor mi ezt megtehetjük.
Köszönöm szépen, és Zsuzsó, tegnap te tettél egy szerintem nagyon fontos kiegészítést, vagy talán felhívtad néhány fontos dologra a figyelmet azzal kapcsolatban, hogy hogy is történik az adó 1% felajánlásoknak az elosztása. Elmondanád ezt most is, amit tegnap megosztottál velünk?
Igen, annyi információt szeretnék csak ehhez hozzátenni, hogy akinek most nem volt esetleg az elmúlt évben jövedelme, és nincsen konkrétan befizetendő, bevallandó adója, akkor is rendelkezik az 1%-ról. Ezzel hozzá tud járulni végül is az össz pénzösszeghez, amit egy adott civil szervezet megkap, mert az 1%-ot felajánlók száma alapján is van egy keretösszeg, amit még elosztanak annak arányában a civil szervezetek között. Tehát ez kiegészítő információ.
Szuper, nagyon szépen köszönöm, és tényleg azt gondolom, hogy nagyon fontos is, úgyhogy akár az olyan édesanyák, vagy édesapák, vagy akik egyéb okok miatt különböző adókedvezményekben részesülnek, érdemes utána nézni, tényleg rászánni ezt a pár percet, amíg az ember kideríti, hogy hogyan tud segíteni, ugyanis, ahogy Tomi is mondta, ez nekünk nem kerül plusz pénzbe, viszont itt a Mária Rádiónál mi 4-5 ezer forintot is kaphatunk akár egy-egy felajánlás után, ami azért nagyon nagy segítség, úgyhogy bíztatunk mindenkit arra, hogy akinek lehetősége van, az tegye meg ezt a felajánlást. És ha már a támogatások formájánál tartunk, még van egy kis időnk, és van egy nagyon új támogatási formánk is. Tomi, erről megosztasz velünk néhány gondolatot?
Persze, biztosan hallották már a kedves hallgatók is, de szeretjük minél inkább többször elmondani, hiszen ez egy új adományozási forma, és jó, hogyha így a köztudatba beépül. Ez az adományvonalunk, ez azt jelenti, hogy van egy telefonszám és egy mellék, amit felhívva és betárcsázva 500 forinttal tudjuk támogatni most már a Mária Rádiót. Ez a 13600-as, ezt kell tárcsázni. És miután egy kedves női hang, ha jól emlékszem, beleszól, hogy adjuk meg a támogatni kívánt szervezetnek a kétjegyű mellékét, akkor be kell ütni a 65-ös melléket, ez a Mária Rádiónak a melléke, illetve SMS-ben is, hogyha 13600-as telefonszámra küldjük el a 65-ös számot, akkor szintén 500 forinttal támogatjuk a rádiót. Ezt akár föl lehet írni otthon, és bármikor, amikor úgy adódik, hogy van egy kis többletünk, amit szeretnénk így akár a rádiónak, vagy így a Szűzanyának felajánlani, akkor csak tárcsázzuk ezt a számot, beütjük a melléket, és már is 500 forinttal támogattuk a rádiót. Ha valaki többel szeretné, akkor annyiszor kell felhívni, amekkora összeggel szeretné. Most egy példával élve, ha 1500 forinttal szeretnénk támogatni, de nem szeretnénk csekken vagy bankba befizetni ezt, akkor háromszor felhívjuk az adományvonalat, és akkor 1500 forinttal támogattuk a Mária Rádiót.
És akkor jól értem, hogy ezzel tulajdonképpen nincs is plusz tehendő, tehát ezt az 500 forintot nekem nem kell sehova rakni, hanem ha felhívom az adományvonalat, akkor tulajdonképpen ez az 500 forint nekem, mint költség a telefonszámlámon fog megjelenni, és egyébként más dolgom nincs is.
Ez pontosan így van, viszont arra érdemes figyelni, hogy aki esetleg felhívja a 13600-at, de nem csön ki, nem is kapcsol, annak valószínűleg a szolgáltatójánál le van tiltva ez az emeldíjas telefonszámok hívása. Ilyenkor a szolgáltatónál meg kell érdeklődni, esetleg ezt így visszaállítani náluk, és akkor hívható lesz ez. Illetve még egy olyan fontos információ, amit beszokott érkezni a recepciónkra, hogy miután tárcsázzuk a 13600-as számot, ugye okos telefonon el szokott tűnni a képernyő, vagy elfeketedik a képernyő a hívás ideje alatt, főleg, hogyha a fülünkhöz emeljük. Uh-huh. Ilyenkor érdemes visszakapcsolni, hiszen a melléket nem tudjuk beütni. Ilyenkor érdemes elvenni a fülünktől, ekkor általában visszajön a kép, és keresni egy olyan kis ikont valahol a képernyőn, ami úgy néz ki, mint a régi telefonoknak a nyomógombjai, vagy valami ilyesmi szöveget, hogy tárcsázás, és akkor már ott megjelennek ezek a számok, ahol be tudjuk ütni a 65-ös számot.
Aki esetleg nem írta most fel az adományvonalunkat, megtalálható ez az információ a honlapunkon is, valamint a februári magazin most előttem már itt van, a 19. oldalon írtunk erről az adományvonalról. Itt láttam már reggel jöttek, mentek a futárok, úgyhogy valószínűleg egyre többekhez elérkezik majd a magazinunk, akihez esetleg még nem szokott. Na, ezt a mondatból most nem is tudom, hogy jöjjek ki jól. Tehát aki még nem kapja a magazinunkat, be lehet telefonálni a recepcióra, és akkor ott lehet jelezni, ez egy ingyenes magazin, és akkor utána minden hónapban vagy a posta, vagy a futárjaink által hozzá lehet jutni ehhez a magazinhoz. Van benne sok-sok érdekes tartalom, illetve gyakorlati információk is, úgyhogy erre is bíztatunk mindenkit, hogy akinek még nincs, az jelezzen nekünk, és akkor mi hónapról hónapra szeretettel küldjük majd
Ez tökéletesen megoldott, tehát szerintem.
Köszönöm szépen, és a hallgatói családnak pedig köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt a mai Mi Rádiónk adás. Kívánunk mindenkinek további szép napot, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Istenem, jaj segítségemre!